Gondolom, hogy egy igencsak rendszerszerű problémáról van szó, nem egy végeredményről, de úgy látom, hogy egy olyan alapkérdésről beszélünk, aminek a megoldásával vagy a kezelésével egy csomó más problémát is meg tudunk oldani. És én nem vagyok sem ingatlan beruházó, sem ilyen típusú szakértő. Fiatalok szempontjából azt látom, hogy ez egy olyan típusú alapkérdés, ami hozzájárul ahhoz, hogy mennyire biztonságban vagy bizonytalanságban érzik magukat, mennyire jobban és teljesebben tudják megélni az életüket. És ebből a szempontból igazából egy alapkérdésnek tartom, amit mindenképpen fontos, hogy beszéljünk róla, és fontos, hogy megoldásokat keresünk rá.
Az Európai Unióban, Romániában a legtöbb azon személyek száma aránya, akik saját ingatlannal rendelkeznek. Most persze van egy rész, amin van egy komoly bankkölcsön is, de ez nyugaton nem tendencia. A nyugaton sokan laknak albérletben. Miért nem egy működő modell ez Romániában? Ez még mindig a kommunizmus örökségére vezethető vissza?
Azt hiszem, hogy alapvetően kulturális kérdésről beszélünk, tehát valóban az idősebb generációk azt mondják a fiatalabb generációnak, hogy az, ha van egy saját lakásod, az egy biztonságot ad neked, és hogy ez egy követendő cél. Pont egy kicsit ugyanaz, mint az, hogy fontos, hogy felsőfokú diplomád legyen, mert anélkül nem tudsz eligazodni az életben. És nyugaton úgy gondolom, hogy ezen kicsit túlmentek már a dolgok. Másik szempont, amit talán ehhez kötnék, az, hogy mennyire vagyunk igazából az életben mobilisek. Tehát, hogy egy 45 éves vagyok, hozzáteszem a rádióhallgatóknak, tehát, hogy nem tudok igazából egy 20 éves fejével gondolkozni. De ha megpróbálkozok vele, akkor valahogy úgy képzelem el, hogy 20 éves koromban nem szeretném előre azt látni, hogy 20 évig vagy 30 évig hol fogok lakni, apropó bankkölcsön, és hogy hány éven keresztül kell ezt a bankkölcsönt visszafizetni. Hanem valószínűleg egy olyan életet szeretnék, hogy igen, szeretnék egy biztonságot, szeretném tudni, hol lakok, és legyen egy biztonságos lakókörnyezetem, de az is valószínűleg benne van a fejemben, hogy azért még ki szeretnék próbálni dolgokat. Lehet, hogy egy más városba szeretnék elmenni, tovább tanulni. Lehet, hogy ha párt választok, és kiderül, hogy emiatt várost kell ismét változtatnom, akkor változtatni fogok. És akkor ezeknek a szempontoknak a tükrében nem biztos, hogy a legjobb megoldás 20 éves koromban az, hogy egy saját lakásba gondolkodjak, és főleg, hogy eladósodjak akár 30-40 évre, amiatt mert felveszek egy bankkölcsönt.
Mekkora problémában vannak a fiatalok, akik mondjuk elvégezték az egyetemet, megtalálták a párjukat, és ott vannak egy nagyvárosban. Kolozsvár, Bukarest, Budapest, ugye ezek a mainstream városok, ahol tudjuk, hogy az árak igazán zsebbenyúlósak.
Azt hiszem, a kérdéskör úgy tevődik fel, hogy az, amit én tenni szeretnék, az hol van, és ahhoz, hogy férek a leginkább hozzá. És valóban a nagyvárosok azért vonzóak, mert ugye ott a lehetőségek száma sokkal nagyobb. Ezért két megközelítést javasolnék ebben az esetben. Az egyik az, hogy talán itt az idő elgondolkozni azon, hogy másod-harmadfokú városok is legalábbis Romániában hogyan tudják magukat vonzóbbá tenni fiatalok számára. Vagyis egy Marosvásárhely, akár egy Szentgyörgy, egy Csíkszereda, egy Vászlói, egy Szlobozia képes-e egy olyan alternatív valóságot, lehetőséget felajánlani fiataloknak, ami miatt esetleg azt a várost választják, akkor is, hogyha látszólag elsőre nincs annyi lehetőség, mint amennyi Bukarestben, vagy Kolozsváron, vagy Budapesten van. Ez az egyik megközelítés. És ez azért, mert ott a lakhatás viszont olcsóbb. Ez teljesen egyértelmű. A másik oldal az igen az, hogy én fiatalként azt választanám, hogy nagyvárosban maradjak, akkor mik azok a kompenzációs mechanizmusok, mik azok az alternatív támogatási formák vagy lehetőségek, ami révén meg tudom engedni magamnak a saját lakást. Ezt viszont azért tartom fontosnak, mert végső soron, ahogy te mondtad, a végzős fiatal már el fog gondolkozni még akkor is, hogyha a rendszerváltás ott, ez nagyon kitolódott ez az életkor, de fog merülni a házasság kérdés, fel fog merülni a gyermekvállalás kérdés, és ezekben az esetekben ugye a lakhatás kérdése az teljesen egyértelmű. Itt viszont, és a Vibe-on elhangzó vitán is ez felmerült, hogy mennyire kellene ezt a piacra hagyni, vagy mennyire kell az államnak akár vagy akár önkormányzatoknak is beleavatkozni. Én úgy gondolom, hogy városok teljesen független attól, hogy milyen állami szabályozási törvénykezési rendszer van, de a városoknak megvan az a hatalmuk és az a lehetőségük, hogy ezt helyi szinten megpróbál kiegészítő módon kezelni. És egy Kolozsvár esetében is elgondolkoznék azon, hogy ez a tágabb értelemben vett városfejlesztés révén a lakás tulajdonlás, vagy a többszöri lakás tulajdonlás valamilyen formában, föladóztatásában, vagy extra adóztatásában, de mindenképp szerintem az kellene a cél legyen, hogy a piac támogatva legyen abban, hogy minél inkább minél többször lakások tulajdonos tudjanak váltani, mert ez oda tud vezetni, hogy akkor a fiatalok is könnyebben hozzá fognak tudni majd férni a lakásokhoz.
Hogy látja ön jelenleg, tudnak valamelyest vonzóak lenni ezek a települések, amelyek nincsenek benne a mainstreamben? Vászlói, Szlobozia, Alexandria, Bakó, és hosszan lehet sorolni.
Valószínűleg a legelső kérdés, ami felmerül egy fiatal esetében, az természetesen az, hogy miből fog megélni, ergo mit fog dolgozni. Akkor ennek két vetülete van, az egyik az, hogy munkahelyet keres, a másik vetülete az, hogy saját vállalkozásba fog. Mind a kettő releváns alternatíva lehet. Amit viszont statisztikákban egyre inkább látunk felmerülni, az az, hogy a fiatal nem csak kizárólag anyagi alapon hoz döntést, akár egyénileg, akár családosan, hanem felmerülnek olyan alternatív dolgok is, hogy közel szeretne lenni a családjához, a család többi tagjához, szülőkhöz, akár nagyszülőkhöz is, akinek nagyon fontos szerepel. szerepük lehet ugye a gyermekgondozásban, amikor munkába kell menni, mi lesz a kisgyerekkel, stb. És ilyen szempontból szerintem, ahogy a kérdésben is elhangzott, a látszólag nem annyira vonzó városoknál, szerintem egy óriási lehetőség van. Egyébként is, ha jól tudom, tavaly először megfordult annak a tendenciája, hogy többen mennek el az országból, mint amennyien visszajönnek. És akkor ez, hogyha egy kicsit jövőbe vetítjük, hogy ez a trend fennmarad, akkor azt jelenti, hogy több, főleg fiatal valószínűleg vissza fog jönni az országba. És ezek a másod-harmadszintű városok igenis alternatívaként felmerülhetnek. Én például Szentgyörgyöt tudom mindig példaként felhozni, Sepsiszentgyörgyöt, szerintem annak a városnak van egy fajta társadalmi vitalitása, még akkor is, hogyha gazdaságilag nem tud csúcs teljesítményt nyújt, de vannak olyan alternatív formák, amin keresztül például fiatal családosok számára nagyon vonzó. Mert olyan tereik vannak, biztonságosak a parkok, vannak zöldövezetek, jobb az óvodarendszer, és ezek lassacskán olyan alternatívák, amikre, hogyha a városok tudatosan építenek, emellé ifjúsági közösségi tereket tennék, fiataloknak szóló lehetőségeket, továbbképzésre, workshopokra, ilyen kézi dolgoknak a tanulására, akkor ezek egy idő után vonzók tudnak lenni, és nem biztos, hogy minden fiatal a nagyvárosi fényözönt, az éjjel-nappal zajló partikat és hasonlókat fogják keresni, hanem a sokkal földhöz ragadtabb, de egyébként a megélhetéshez kulcsfontosságú részeket is.
Mégis, hogyha a többséget nézzük, akkor inkább a nagyvárosok fele mennek, ahol egyre megfizethetetlenebbek az árak, és létrejöttek az úgynevezett szatellit települések, és itt a beszélgetésen elhangzott 100 fenes példája, ami Románia legnagyobb községe 60 ezer lakossal, nagyobb, mint egyes székelyföldi városok, sőt, szinte minden székelyföldi városnál nagyobb 100 fenes. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok oda is mennek 100 fenesen, vagy egy ilyen szatellit településen dolgoztak, vagy a nagyvárosban, ami ezen település mellett van, és lényegében ezek ilyen alvó városokká alakulnak.
Már csak azért is, mert 100 fenesi lakos vagyok 15 éve, ezt történetesen nagyon jól ismerem. Egyrészt igen, ilyen alvóvárosoknak minősülnek, vagyis az, hogy reggelente hétköznap fogja magát a fél város, bemegy Kolozsvárra, délután visszajön. Forgalmi dugók mindennel egybevéve. Van egy megforduló tendencia is, 100 fenesre nagyon sok befektetés érkezett, főleg az autópálya közelsége miatt, logisztikai típusú befektetések, lerakatok, stb. És emiatt megindult egy fordító tendencia is, tehát most már kolozsváriak is dolgoznak 100 fenesen, tehát a forgalom két irányba megy, ami szerintem nem egy rossz dolog. Ettől függetlenül viszont 100 fenesnek nagyon, hogy úgy mondjam, strukturális problémái vannak. Tehát a legfiatalabb és a legintellektuellebb település a országban. Népszámláláson is ez kiderült a legutóbbi. Viszont olyan szempontból, ahol Kolozsvár már azért sokat haladt, zöldövezetek, óvodák, iskolák, hasonló dolgok, még mindig rosszul áll. És én fenesi községvezetőként elnézés, szerintem előbb-utóbb várossá kell váljon, mert 60 ezeresként nem lehet községként maradni. De én, mint település vezető, előbb-utóbb ezekbe fektetnék a leginkább. Nem gazdasági dolgokba, hanem tipikusan olyan dolgokba, amik igen, ismét a fiatalok és a gyerekes családok számára jó dolgok, amik pénzbe sem kerülnek olyan sokba, mint esetleg nagy lerakatok, meg mollok építése, de hosszú távon az életminőséget nagyon sokat javítana. És mi magunk is gondolkozunk abban a pontcsoportként, hogy nagyon régóta gondolkozunk, hogy privát civil szervezeti háttérre, de ifjúsági közösségi teret hozzunk létre, és sokáig Kolozsváron gondolkoztunk. És az elmúlt egy évben nagyon komolyan azt prospektáljuk, hogy ezt nem Kolozsváron kellene létrehozni, hanem 100 fenesen, mert sokkal több értelme lenne, sokkal több olyan célcsoport van, akinek nincsen alternatív lehetősége. És végső soron szerintem 100 fenes, 60 ezres lakosságnál előbb-utóbb abba az irányba kell elmozduljon, hogy ne kelljen minden egyes dologért bemenjél Kolozsvárra. Persze a bevásárlásaidat már el tudod intézni 100 fenesen. Például érdekes módon néhány éve az iskolabusz hálózat, ami Kolozsváron működött először, kiterjedt 100 fenesre is. Tele vannak az iskolabuszok. Ez azt jelenti, hogy az összes gyerek, aki arra az iskolabuszra felül, annak a szülője nem tette egy kört reggel 100 fenesen, hogy a gyereket elvigye az óvodába, hanem az az autó kivonódott legalább a helyi forgalomból. Még akkor is, hogyha a tranzit forgalomból Kolozsvár felé nem. Úgyhogy nagyon érdekesek ezek a vetületek. Még egyszer, szerintem ezeknek a másod-harmadszintű városoknak, kisebb agglomerációknak következő 10-15 évvel lesz egy vonzó jellege, és a városvezetéseken fog nagyon az múlni, hogy ha felismerik ezt, és van egy kicsit távlati gondolkodású, tudom, nehéz 4 éves politikai mandátumokon túl gondolkodni, de ha mégis elgondolkozik egy városvezetés erről, akkor közép-hosszú távon a városnak a jövőjét tudja megoldani, mert egy olyan fiatal generációt fog bevonzani, amelyik természetesen utána fenntartója lesz, helyi adófizetője lesz, nehogy Isten városvezetője, tehát át fogja venni majd a stafétát egy idősebb generációtól.